Tovább keressük a diagnózist a gazdasági depresszióra, a tőzsde hirtelen hangulatváltozásaira, és rajta tartjuk ujjunkat a piac pulzusán. Folytatódik a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Ezt most vegye be és nyugodjon meg!
A Millás reggeli fő támogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt mindenkinek, illetve szép napot, már 9 óra 10 perc van, ez a Millás reggeli itt a Rádió Café 98.0-án Mihálovics Andrással.
És Kántor Andrével jó reggelt kívánok én is mindenkinek, meg a hallgatókkal 0-36-98-0-98-0 SMS, WhatsApp és Viber számunk is.
Ez egy kis ébresztő és figyelemfelkeltő muzsika volt, írja a kedves hallgató, hogy ez alatt a szám alatt kétszer is megnéztem, hogy jó rádiót hallgatok-e. És igen?
Mi baj volt ezzel a számmal?
Ez, figyelj, szerinted? Van, aki a nullát nem szereti, van, aki a tizet, és a kettő között aztán végképp rengeteg olyan van, amit nem szeretnek. Tehát ilyenek ezek a számok. Na, egy másik érdekes hozzászólás azt mondja, hogy sőt, nem is érdekes hozzászólás, hanem információ. Jó reggelt! Szépvölgyi út araszol lefelé, Ürömi is felfelé. Úgyhogy ezen a két útvonalon is nehéz közlekedni, de hát a körút is akadozva halad bizonyos szakaszokon. Köszönjük szépen!
A Róbert Károly körúton műszaki hibás jármű nehezíti a haladást, ezt az információt is köszönjük. Az Árpád híd felé a Váci út előtt a középső sávban van ráadásul ez a műszaki hibás jármű, úgyhogy nagy óvatossággal közelítsük a helyszínt. Na menjünk tovább, mesél a múlt rovatunk következik. Ja, csak előtte még ugye a Space.
A történelem ismétli önmagát, mi pedig a történelmet. Érdekességek, évfordulók, események. Azt hiszed, külön vagy, mint dédapáid? Majd kiderül. Mesél a múlt, a Millás reggeli történelmi rovata.
Történelemről van szó, tehát visszamegyünk jó sok évet, ne essék félreértés, az első mondatból talán esetleg félreérthető lenne. Futballistából lett miniszterelnök, mérnökből lett pucsista. Na itt már azért árnyalódik a kép. Friedrich Istvánról van
még
szó.
De még nem. Még előtte légy szíves, a Csavának van egy feladata.
Jó,
a hallgatók
bocsánat.
Felé, ugye? Megbeszéltük, elfelejtetted, mindent
elnézést.
Nekem kell csinálni.
Igen, igazad van, elnézést. László küldött nekünk kóstolni való söröket. 6 darab saját készítésű stout tonkababbal. A tonkabab Jim Beam Red Stag Black Cherryben ázott 2 hétig. Szerintem desszert sör. Ezek sárga befőttes gumival jelöltek. A piros gumis ugyanez chili paprikával bolondítva. Szüretlen sörről van. Szó hűtés után fogyasztandó. Az egyik katona Csaba úré. Mi olyan aranyosak voltunk, hogy 2 is adtunk neki. Megkapta a chiliset is. Légy szíves, akkor elemezd a kóstoltakat.
Na hát a következőt tettem a 2 sörrel, beraktam őket a hűtőbe, és mivel múlt héten Rácz Attila kiváló barátommal, nem mellesleg Bakonyi Indiánnal elmentünk Gesztre, megnézendő az ottani kastélyt és a kiállítást, ott ittuk meg ezt a sört így ketten. Konkrétan kiálltunk az udvarba, és még vacsora előtt elpusztítottuk mindkettőt. Amit mondani tudok róla, hogy szikitura dasztra, tehát nagyon-nagyon jó úton jár a kedves hallgató, amikor sört főz. A 2 közül hozzám közelebb állt a tonkababos, de ennek egyetlen oka van, hogy a chili az egy nagyon markáns dolog, és hajlamos dominálni a sör teljes ízvilága fölött. Ez azért itt nem történt meg, de minden este sokkal kevésbé lehetett a chili okán érezni azt, hogy a sör mennyire gazdag ízvilágot tud nekünk hozni. A tonkababnál viszont ez kifejezetten jobban érvényesült. Mindkettőt igen-igen szerettük, másodpercek alatt legurítottuk.
Desszert sör? Akár az enyém még megőrzés alatt pihen, mert az ilyen sötét söröket én nem nyári időben szeretem fogyasztani, hanem inkább ősszel meg télen, úgyhogy arra vár egy kicsit, hogy, és csak hogy tudjam, hogy mire
a
kell készülni.
A tonkababos sörrel én már találkoztam több helyen is, ugye, sőt, még akár úgy is, hogy tonkababos süteménnyel kombinálva, kifejezetten jól iható, igen, desszert sörnek kombinálható édes ízvilággal, de jól lehűtve veszünk, simán meg lehet inni csak úgy is. A csilis esetében a desszert sört azt nem mondanám, viszont egy remek kilépő lehet, hogy akár a kezdete egy jó vacsorának.
No, akkor na, ennyit a
köszönjük
sörről,
szépen,
akkor köszönjük
Csaba.
Szépen a hallgatónak, továbbra is mondjuk, hogy
egyébként
a műsorvezetők etetése és itatása szigorúan tűz.
Flóba van a Csaba, mert nyári sörfesztivál szezon van, úgyhogy most pont jókor sikerült ezzel betalálni. Köszönjük szépen. Na vissza akkor a mérnökhöz, illetve futballistához, illetve miniszterelnökhöz, illetve pucsistához. Friedrich István a tanácsköztársaság összedőlése után indult el társaival a főhatalom meghódítására.
Ez így van, 1919. augusztus 7-én lett miniszterelnök Friedrich István, és november 24-ig tartott az ő miniszterelnöksége. Ez alatt időnként átalakította a kormányát, amely egyébként egy nagyon érdekes intézményre épült föl, mondja, sok mindent lehet itt mondani, csak azt nem, hogy különösebben jellemző volna, hogy úgy alakuljon meg egy kormány, hogy a Fehérház Bajtársi Egyesületre alapozza. Tehát ez nem egy kormányerő szokott lenni, a Fehérház Bajtársi Egyesület. De hát 1919-ben vagyunk, zavaros időkben. És ugye az ember rögtön fölteheti a kérdést, hogy na, de ki akar miniszterelnök lenni ilyen időszakban? Hát Friedrich István akart, és lett is. Ha megnézzük az ő életpályát, akkor valóban mérnök volt, Malacka városában született, ugye ez a mai Szlovákia területén található.
Igen, majdnem megálltam ott most a nyáron. A gyerekeknek mondtam, hogy megállunk Malackában egy jó pulled pork szendvicsre, és sajnos a poén az ült, de egyébként nem biztos, hogy megéri.
Hát konkrétan láttam olyan Google fordítót, ami angolra rögtön áttette pigire.
Tehát, pigi. Azért, pigi vagy piglet, igen.
Igen, ezért nem feltétlenül adja vissza a lényeget. Egyébként ez egy nagyon tisztességes kis település, és itt láttam meg a napvilágot 1883. július 1-én egy gyáros családban. Mi főhősünk, aki egyébként az érettségi után valóban mérnöki pályára lépett, műegyetemre jár Berlinbe, Charlottenburgba, meg Budapestre. És tulajdonképpen ez az egész, ez a családi örökség, ez a vállalkozás, ez biztosította is az ő anyagi hátterét, olyan értelemben pedig teljesen polgárnak mondható a pályája, hogy fogta magát, szépen annak rendje és módja szerint megnősült, született két gyermeke, tehát ilyen értelemben egy abszolút átlagos családról beszélhetnénk. Viszont a helyzet a következő vele, hogy elkezd érdekelni a politika. De nem ám jobbról, mint ahogy általában gondolni szoktak rá, hanem balról. Tehát megismerkedett egyebek mellett Károlyi Mihállyal, akivel még az Egyesült Államokat is megjárta. Hát ugye ilyen balról-jobbra való elmozdulást azért láttunk már a történelemben, gondoljunk a derékben Benito Mussolinire. Ugye annak idején Szakály Sándor megtalálta azt a határozatot, ahol a veszedelmes baloldali felforgató Mussolinit kitírtják a monarchia területéről. Hát azért nála is volt egy éles fordulat, na Friedrichnél ennyire éles talán nem volt, de azért amikor Károlyi Mihály hatalomra kerül, ugye tényleg a Magyarország egy nagyon zűrzavaros időszakában, akkor ő az ott államtitkári posztot kap. Tehát ugye Károlyit nem úgy tartják számon, mint a szél magyar jobboldali gondolkodás megtestesítőjét. Nyilván ez Friedrichre is igaz volt. Viszont pontosan tudjuk, hogy hova vezetett Károlyi Mihály rövid életű miniszterelnökség, illetve köztársasági elnöksége. Jött a dicsőségesnek nevezett, az egykor dicsőségesnek nevezett 133 nap, ugye Kumbélával. Ez ugye nagyon hamar megbukott, ennek kapcsán szokták emlegetni, hogy a kettes számú rendeletük volt a teljes alkoholtilalom, tehát csoda, hogy 133 napig húzták ebbe az országba. Azért nem ebbe buktak bele, de ne vitassuk el, hogy hozzájárulhatott. És akkor jött Pejdő Gyula szakszervezeti kormánya. Közben megérkeznek a román csapatok, gyakorlatilag széthullott a történeti Magyarország, széthullott a monarchia. És hát a román csapatok jóváhagyásával, de lényegében egy puccs eredménye gyanánt, egyszerűen fogalmazva miniszterelnököt csinál magából Friedrich István.
Ő magából?
Gyakorlatilag igen. Tehát, tehát választások nem igazán voltak ebben a helyzetben.
De ez így hogy mehetett a gyakorlatban? Hogy az elődje leköszönt, és mondta, hogy jó, ő volt a leggyorsabb, aki előrépett, hogy jó, én
nem
csinálom.
Nem akart annyira az elődje leköszönni, tehát ő ott nagyon határozottan bevonult, és közölte az elődjével, hogy itt most váltás van. Aha. Tehát ezt nagyjából így
szóval
kell
elképzelni. Ez akkor pucs volt.
Ez egy pucs volt. Gyakorlatilag ez egy pucs volt. Egyébként ez alapozta meg azt, hogy nem is maradhatott aztán hatalmon. Tehát amikor Horthy Miklós bevonul, akkor még ő a miniszterelnök, fogadja is, de teljesen egyértelmű, hogy nem maradhat, mert nincs mögötte az a legitimizációs erő, amit mondjuk egy választás
mutat. Ezt akartam mondani, hogy puccsot lehet csinálni, csak oda kellenek erős emberek, és vagy elrettentő figurák, ő neki voltak, volt bármiféle, akár a hadseregben, akár a rendőrségben, akár csak ilyen utcai huligánokból álló valaki, aki
nem igazán. Nem igazán. Itt annyi történt, hogy benne volt egy erős ilyen belső gerjedelem, és hát ahogy említettem, a román hadsereg ezt így elfogadta, ezt a lépését. Emögött nyilván az volt, hogy azért a Pejdülféle szakszervezeti kormányt, akár lehet a Kumbélaféle hatalom meghosszabbításának is tekinteni a román hadsereg felől, tehát valószínűleg kényelmesebb volt számukra egy ilyen nyilván átmenetinek szánt megoldás. Maga Friedrich alig ha átmenetbe gondolkodott, de hát ettől még ez történt, és hát a kormányában nagyon érdekes emberek vannak, fölbukkan itt nagyon rövid ideig Nagy Atádi Szabó István, vagy fölbukkan Benicki Ödön, aki aztán ugye később öngyilkos lesz, meg majd a
Nagy Atádi Szabó István, meg a kisgazda mozgalom atya. Úristen,
és a kisgazda pár színeivel is volt miniszter, Pekár Gyula író, ugye az a Pekár Gyula, aki Krúdy Gyulát igyekezett aztán később ellehetetleníteni, mondván, hogy a kették írói terszége közötti különbség az igazából leírhatatlan, ezért tényleg így volt, csak Pekár másonnan próbálta látni.
Igen, igen, igen. leírhatatlan, de más irányba.
Igen, igen. Hadd idézek a Pekár által, ezt csak így játékból kigyűjtöttem, hogy a Pekár által szerkesztett Magyar Múzsa című labban mit írtak Krúdy Gyuláról. Krúdizmus vagy bolsevizmus? Krúdy Gyula azok közé a hosszú lére stílusú írók közé tartozik, akik mesteri munkát produkálnak abban, miként lehet egy témátlan szétfolyó históriából regény limonádét gyártani. Krúdy az előkelő hangulatok a múltban mélázó merengés lovagja volt a régió időkben, és íme az októberi forradalom után írt egy múltgyalázó cikket, amelyért a Magyar Múzsa is kiközösítette őt az irodalomból. Hát maradjunk annyiban, hogy ma talán Krúdy Gyula olvasottam.
Nem jött be.
Igen.
Ez nem jött be.
Vannak ilyen tévedések, de mielőtt folytatnánk itt a Friedrich kormánynak a tevékenységét, azért térjünk ki arra, amit elhangzott, hogy hát vannak miniszterelnökök, akik szerettek volna válogatott labdarúgók lenni. Ez nem mindenkinek sikerült. Hát neki sikerült. Neki sikerült. Ugyanis a következő a helyzet, hogy a MAFD-ban focizott, mert hogy kiváló sportember volt egyébek mellett, tehát egy elég jó erőben levő figuráról beszélünk, aki autóversenyző is volt, és a labdarúgás terén tényleg sikerült kiemelkedőt alkotnia. Az a helyzet, hogy elég sokáig játszott, és 1904. október 9-én egyetlen egyszer a magyar válogatottban is pályára lépett Ausztriában, természetesen az osztrákok ellen, Bécsben, állítólag gólpaszt is adott, és hát ilyen csapattársai voltak, itt összeszedtem az összeállítást, mint például az a Borbás, vagy a Borbás a Mazból, Braun a FTC-ből, akik aztán ugye a magyar válogatottnak a meghatározó figurái voltak. Persze számomra a legérdekesebb az, hogy Szentei Sándor is ennek a csapatnak a tagja volt a fővárosi TC-ből, és hát ezt a Szentesit aztán letartóztatták Friedrich miniszterelnöksége idején baloldali tevékenysége miatt.
Ach, micsoda véletlen!
Van ez így. Viszont utána meg kiváló játékvezető lett belőle, tehát úgy tartják számon, hogy a két háború közötti időszak egyik legkiválóbb játékvezetője volt, és ez még hagyján, de miután a miniszterelnökségben kitelt a ideje, ami azért nem volt egyszerű történet, mert amikor neki át kellett adni a hatalmat Huszár Károly kormányának, és ugye maga a tevékenység az nagyjából arról szólt, hogy felszámolta a tanácsköztársaság intézkedéseit és annak következményeit. Nos, miután ezt átadta, megvádolták azzal, hogy része volt a tiszagyilkosságban. Tehát ha már emlegettem a gesztikostét a sörök kapcsán, akkor hozzuk ezt is szóba, hogy először tanúként, aztán vádottként hallgatták meg, de semmit nem sikerült rábizonyítani, ugye a mai napig meglehetősen rejtélyes ennek a gyilkosságnak a háttere. Ami tény azonban az, hogy ez a vád ez elkísérte őt. Tehát innentől kezdve ez mindig ott lebegett a feje fölött, hogy benne volt, vagy nem volt benne, mit tett, vagy mit nem tett.
Egyébként mit tudunk a gyilkosságról? Gyakorlatilag semmit, ugye?
A lényeg, fegyveres katonák oda mentek, és lelőtték a miniszterelnököt. Tehát nagyjából ezeket lehet tényként elmondani. És nyilván a történész arra vágyik, hogy erről a lehető legtöbbet tudja meg. Maradjunk annyiban, hogy mondani szokták, szerencsés esetben lappanganak valahol olyan források, amikkel még nem találkozott a történettudomány. Ez azonban sajnos valószínűtlen.
Tehát nem tudjuk, hogy ez egy ilyen spontán felindultság és egyéni kezdeményezése volt, vagy valamiféle összeesküvés állt a háttérben,
az
politikai
szál. Mindkettő
mindkettő
mellett szólnak, most mindkettő beilleszthető egy olyan logikai rendszerbe, hiszen Tisza István iránti gyűlölet nagyon magas fokra hágott ebben az időben már, ugye háborús miniszterelnökként tartották számon, de hát a politikai ellenfelei is kérlelhetetlenek voltak. Szóval igazából ezt lehetetlen most sajnos megmondani.
Okay.
És hát se pro és se kontra nem lehet azt állítani, hogy ez történt, sőt még azt sem lehet mondani, hogy ez nem történt. Nem tudjuk. De Friedrichet ebbe is belekeverték, vagy pedig tényleg benne volt, hát a Jóisten tudja megmondani. Tény viszont, hogy ezek után még közel 20 évig parlamenti képviselő volt, és rendre ilyen keresztény eszmei alapon jobbról támadta a kormányt. A mindenkori kormány, tehát a Horthy korszakban. Viszont 1922-23-ban megint befigyelt az életébe a labdarúgás, ő lett az MLSZ elnöke. Megválasztották a Magyar Labdarúgó Szövetség elnökének, és hát erre csak annyit lehet mondani, hogy ezt a munkát viszont kiválóan végezte el. Egész egyszerűen gatyába rázta a gazdasági ügyeit az MLSZ-nek, megteremtette annak az anyagi hátterét, hogy ki lehessen utazni az olimpiára a válogatottnak, tehát igazából eredményes és hatékony MLSZ elnökként tevékenykedett. Egyszer talán Tamás Gáspár Miklós mondta azt, hogy szeretne egy olyan országban élni, ahol az MLSZ elnöke sikeres székesfehérvári magánügyvéd. Tehát ez egy elég hatékony mondat volt szegény Tamás Gáspár Miklóstól. Én azt hiszem, hogy ő mondta, de erre most nem esküszöm meg, csak valószínűnek tartom.
Hát, egyébként az ő regnálása az azért is érdekes, mert hogy ugye azt hírlik az aranycsapatról, olvastam valami ilyesmit, hogy az ugye a Rákosi rendszernek az emblematikus csapata volt, de hogy igazából a 30-as években rakták le az alapjait ennek a csapatnak, és inkább a Horthy korszak terméke volt sem, mint a Rákosi.
Ezt igen, valóban ebben a kontextusban szedték elő, hogy a klebersbergi művelődés politikának köszönhetően lett sikeres az aranycsapat. Erre ellenérként rögtön azt olvastam, hogy ebben az esetben viszont a 1954-ben győztes NSK válogatott, pedig a Hitler Jugend terméke, és akkor az volt nagyon sikeresnek. Tehát maradjunk annyira, hogyha valaki erős áthallással távolságot akar tartani az aranycsapat és a kommunista rendszer között, akkor az lehet, hogy téved. Tehát, és ezt most megpróbáltam óvatosan körbeírni. Viszont utána labdarúgással ő már úgymond érdemben nem foglalkozott, és igazából azt lehetne mondani, hogy a pályája véget is ért a második világháborúval, ott már semmiféle szerepet nem vállalt, viszont 1945 után sem volt neki nyugalma. Előtte egyébként egy nagyon szép villában élt a feleségével, meg a két lányával, a Színási villában itt fönt a budai hegyekben, ez egyébként ma, ha jól tudom, akkor a Holland követségnek a tulajdonában van, és a Holland követnek a rezidenciája, tehát meg volt neki a kellő anyagi háttere, hát nyilván 1945, főleg 1949 után Friedrichre sem jártak jó idők, de igazából senki nem foglalkozott vele, senki nem emlékezett már rá, egészen addig a pillanatig, amíg Grősz József kalocsai érseket perben nem fogták 1951-be. És ekkor valahogy valakinek eszébe jutott Friedrich. Ez nagyon nehéz meglátni, hogy hogyan és miért, de ilyesmi koholt vádakat szórtak az ő fejére, hogy Grősz ugye puccsot akart megkísérelni, és hogy Friedrich lett volna neki a miniszterelnök jelöltje, vagy valami hasonló. Ez egy teljes badarság, egyébként semmi ilyesmire nem kerül sor. Viszont az egésznek az lett a következménye, hogy Friedrichet 15 év börtönre ítélték, ha az emlékezetem nem csal. Hát ebből gyakorlatilag semmit nem töltött le, elvitték őt Vácra a börtönbe, és ott aztán 1951. november 25-én elhunyt, tehát lényegében épp, hogy megkezdte a koholt vádak alapján rárót börtönbüntetését, véget ért az élete. Ha megpróbáljuk összegezni az ő életét, akkor azt tudom mondani, hogy egy nagyon furcsa személyiségről beszélünk, aki az élet több területén kipróbálta magát, és egy rendkívül zavaros időszakban, Magyarország szétesésének az időszakában lényegében egy puccsal vált miniszterelnökké. Majd ennek ellenére és a fejére rót vádak ellenére, gondolok itt a tiszagyilkosságra, mégiscsak politikai tényező tudott maradni, olyan értelemben legalábbis, hogy a parlamentben közel 20 éven át képviselő volt, közéleti szerepet is vállalt, gondoljunk a MLSZ elnökségére, és aztán nagyon sajátosan ért véget az élete, hát ha el lehet mondani, hogy a 20. század magyar történelme lekövethető az ő életében, akkor azt gondolom, hogy igen, ezt így mint csebben a tenger tükrözi a kis Magyarországunk történelmének változásait az ő sorsa.
Hát, nagyon kerek volt. Köszönjük szépen az információkat.
Kerek és érdekes, szerintem ezzel a korszakkal még érdemes foglalkozni. Igen. Nagyon sok izgalmas dolgot lehet olvasni, szerintem félreértelmezései annak a folyamatnak, ami végbe ment, de hát igen, ugye az értelmezés az mindig a történészek dolga utólag.
Abszolút, félreértelmezések voltak, vannak, ami nagyobb baj, hogy szaporodnak, de semmi gond. Azt ugye mindig elmondom itt, hogy a történelmet nem a győztesek írják, azt a történészek írják, úgy hosszú távon mindenki tisztul.
Köszönjük még
Csaba,
egyszer.
Köszi szépen.
Futballistából miniszterelnök, Friedrich Istvánról, a tanácsköztársaság összedélese utáni miniszterelnökről emlékeztünk meg, és Katona Csaba történész volt a vendégünk.
Mesél a múlt. Történelmi érdekességek, sorsok, életutak a Millás reggeliben. Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádió Cafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
No, kérem szépen, akkor tőzsdei információk. Hát én gyorsan belefeledkeztem itt a tőzsdei folyamatok tanulmányozásába, és hát nincs itt semmi látnivaló, kérem szépen, legalábbis a budapesti értéktőzsdén, sőt, a nyugat-európaiakon sem. Milyen tőzsdei mélyrepülés, amiről beszélgettünk tegnap, ennek mára nyoma sincs, de majd a részleteket kedves Hugó üzletkötő elmondja. Szervusz, jó reggelt!
Szép reggelt, üdvözlöm a hallgatókat! Nagyon jól látom, nagyon jól mondtad, alapvetően a tegnapi pánikot vissza is vették a befektetők. Német tőzsde tegnap közel mínusz 3%-ban volt, most 0,7% pluszban van, 17.460 ponton, és ez a jó hangulat a magyar tőzsdére is kihat jelen pillanatban. A BUX már fél 10-kor plusz 2%-ban van, 71.412 ponton. És ugye ma reggel jött ki a Richternek a másik negyedéves jelentése, és a befektetők nagyon jól vették ezt a lapot, mivel plusz 4%-ban van, kiemelkedő magas forgalommal, 10.250 forinton jegyzik most a részvény át, és ez a többi blue chip-re is kihat, az OTP 10.650 forinton van, 2,5%-a közel 2 milliárdos forgalommal, a MOL 2.752 forinton van, minimális pluszban 0,22%-ban, valamint az M-Telekom is, M-Telekomt is megvették a befektetők, 10.060 forinton van, plusz 0,38%-os pluszban van jelen pillanatban.
Tehát a tegnapi esés után itt a visszapattanás, egyébként az amerikai futures-ökben is ez látszik, hogy ott is pozitív hangulatú lehet a nyitás? Mindenki megnyugodott, úgy tűnik?
Hát nem feltétlenül tudnám ezt mondani biztosan. Talán a tegnapi korrekció, a tegnapi nagy esés azért már érett a piacok, ugye nagyon túlvettek lettek a piacok, de alapvetően igen érezhető, most egy kicsit megnyugodnak a befektetők. Ugye az euró-dollár is hasonló módon tegnap 1.10 fölé emelkedett, ez rég volt ilyen gyenge a dollár az euróval szemben, most ez 70 ponttal 1.0934 az árfolyamot.
Oké, mi a helyzet a forinttal? Mert ott is már lassan mindenki azon imádkozott, hogy csak el ne érje a 400-as szintet az euróval szemben. Most éppen hogy áll az euró-forint kereszt?
Jelen pillanatban 397 forint és 30 fillért kell fizetni egy euróért, ami alapvetően másfél egységgel erősebb, mint a tegnapi mély pontja a forintnak az euróval szemben, 399 fölé is tolták. Egy picit, nem sokáig igazából, mert vissza is vették a befektetők a forintot.
Igen, itt reggel 9 magasságában volt egy ilyen kiszúrása a forintnak, amikor felszaladt a 396-80-ról 397-40-50 közé valahogy, de azóta úgy tűnik, hogy megnyugodtak a kedélyek a forint piacán is.
Megnyugodtak, igen. Alapvetően kicsit eltolhatja a forintot negatív irányba, az a holland tőzsdén jegyzett TTF GELT, hogy ez plusz 2%-ban van, ezt szokták figyelni a befektetők alapvetően, amikor már van egy erős korreláció a kettő között.
Milyen napra számítunk? Ezt ember meg nem mondja, hogy kitartott-e a jó hangulat a nap végéig, vagy valami miatt megint megijednek a befektetők, ezt most még nem nagyon lehet tudni, gondolom.
Kora reggeli üregben én nem mondanám meg egyértelműen, hogy melyik irányba fog menni, de inkább az tűnik most, ami a piacon van, a parketten, hogy jó a hangulat, és hogy veszik a befektetők mind a magyar részvényeket, mind a magyar devizát.
Richterről beszéltél, azt mondtad, hogy gyors jelentés, és jól fogadták a befektetők ezt a gyors jelentést. Mit mutatott ki a vállalat a negyedéves jelentésében?
Alapvetően a gyors jelentésben a vállalkozások feletti eredmény volt Q2-ben, szinte minden eredmény során felülmúlt az nemzeti konszenzus, kivéve az üzemi eredményben. Amit talán figyelemre méltó, az árbevétel növekedés, hogy 216 milliárd forint feletti volt az eredmény, és a nettó profit pedig 70 milliárd forint volt. Ugye ez közel 13%-os pozitív változás az elemzői konszenzushoz képest. Ami azért sosem állt egy magyar részvénynek, hogyha jól teljesít, vagy jobban teljesít, mint a nemzeti elemzői konszenzus.
Igen. Még egy makrogazdasági hír, ez pedig a kiskereskedelmi forgalomé. Lehet, hogy ezért szakadt el a forint, mert hogy a tőzsdén jobb hangulat van, mint a devizapiacon, ezért nem tudott erősödni, visszaerősödni a forint az ijedelem előtti szintjére, mert hogy 2,6%-kal bővült csak a kiskereskedelmi forgalom az előző év azonos időszakához képest, ami azért meglepetés, mert hogy nőnek dinamikusan a keresetek, de a fogyasztás az kifejezetten gyenge továbbra is Magyarországon.
Igen. Alapvetően az infláció alatt még mindig a kiskereskedelmi forgalom, de ugye 3,4%-os növekedést vártak évfelé alapon, 2,6 lett. Ugye azért ez nem feltétlenül hajtja a forint ma már a vizet ilyenkor, de ettől függetlenül nőnek a bérek. Ami jó hatással lesz idő, hogy ezek nem azonnal érezhetőek, és itt kell egy kis változás, nem annyira rugalmasak a termékek.
Oké, rendben. Mondd csak, fejezd be, persze. Nem akartam veled folytani a szót.
De ugye ilyenkor kell az embereknek egy kis idő, mire elkezdi költeni a pénzt.
Ja, mire elhiszik, ugye, hogy jók a kilátások.
Megállt az inflát. Igen. Hogy azért sikerült már jobban letörni, mint mondjuk mi volt két évvel ezelőtt, közel 20%-os, 25%-os infláció évfelé valahon.
Oké, nagyon szépen köszönjük, jó kereskedést!
Köszönöm, sziasztok!
Szerbusz! Kedves Hugo üzletkötővel beszélgettünk.
Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádiókafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője. A kultúra, befektetés önmagunkba. A hozam, előrevívő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd, Kultmogul, a millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovata következik.
A néptánccal át lehet ugrani 20 randit, felhúztam a szemöldököm e mondat olvastán, de kifejtjük, hogy mi áll mögötte. Ferenc Sándor, a Budapest Park brand menedzsere segít majd ebben. Jó reggelt kívánunk, szervusz!
Sziasztok, jó reggelt!
Kiderült, hogy ugye arról van szó, hogy népzene a Budapest Parkban. Erre még a másik szemöldökömet is felvontam, mert a Budapest Park nem éppen a népzenei kínálatáról híresült el. Honnan jött az ötlet? Egy kicsit a kezdetekbe avasd be bennünket, kérlek.
Az egész történet az 2019-re vezethető vissza, amikor Szabó Balázsékkal szerveztük a jubileumi koncertjüket, és az egyik ilyen ötletelésen felmerült az, hogy mi lenne, hogyha a koncertet lekövető úgynevezett afterparty az nem egy ilyen mai popzenés buli lenne, hanem visszalépnénk kettőt, és lekövetve a koncertnek a hangulatát egy folkzenés mulatság lenne. Picit rezonálva Balázsnak a régi táncházas éveivel is, így született meg a gondolat, hogy akkor csináljuk meg.
Mi lett ebből? Gyanítom, hogyha most megint erről beszélgetünk, akkor ez egy siker történet kezdete lesz, de miben mérhet a siker? Sokan voltak, jó buli volt, hosszan tartott, mindenki szépen fogyasztott közben, szóval mi lett az ötletből, hogy valósult ez aztán meg?
Alapvetően sikersztori lett már az első alkalom is, és ahogy beszélgetünk most erről, tényleg ez egy ilyen nagyon kezdemény volt, és nem tudtuk, hogy mit várhatunk egy ilyen eseménytől a Budapest Parkon belül, de nagyon sok embert vonzott, ami még inkább fémjelezte az egész kezdeményezést, az alapvetően az, hogy a hangulat, az az atmoszféra, ami megteremtődött, az egy olyan lökést adott, hogy a tánc az vége már azt mondtuk, hogy ezt vinni kell tovább, és meg kell találni a módját, hogy ezt elültessük a programban.
Engem is meglep a kezdeményezést, mert mint itt a bevezetőben mondtam, a Budapest Park azért nem erről a közönségről híresült el, aki úgy nagyon táncházba járna. Mennyire volt ott értő közönség a táncházban, és mennyire voltak ott idézőjelbe téve újoncok, akik most találkoztak először ezzel a szórakozási formával, fogalmazzunk így?
Nagyon vegyes alapvetően a felhozatal, viszont hogyha konkrétan az első alkalmat nézzük, nyilván van átfedés a Szabó Balázs bandája közönség és a néptáncos világ között. Ezt a szerkezetet próbáljuk tartani a többi táncszert megszervezése során is, azért fontos, hogy legyen átfedés, és ha maradjon egy alapbázis a koncert után, de a ráérkezők azok abszolút olyanok, akik először találkoznak ezzel a szituációval, vagy szintén csak kíváncsi érdeklődők, valaki által bekerültek ebbe a közegbe, vagy hallották, hogy lesz, úgyhogy abszolút egy ilyen réteg összemosó szerepben is van ez az egész, nagyon vegyes.
Tedd a szívedre a kezed, aki először találkozik ezzel az egész jelenséggel, amit a táncház mozgalom vagy a magyar népzene jelent, az nem kezd el így idegenkedni, feszengeni, amikor így egyszer csak egy táncház tekkelős közepén találja magát? Tehát hogy fogadja ez a közönség? Be lehet vonzani a botlábú kezdőket is, mondjuk?
Abszolút, igen, és ezt mi is érezzük. Én közel 20 éves táncházas, meg néptáncos életúttal beszélgetek most veled, és nyilván képviselve és látva a Budapest Parkos közönséget, és látva a mi missziónkat, akkor tetszőről mondom, van egy idegenkedés. Tehát nyilván azért, hogyha a mai világban valaki meghallja azt, hogy néptánc, akkor rögtön egy ilyen nagyon savanyú, az egyik kollégám szavajárásával élve öreg szagú dologra gondolj, nagy magyar tarsolylemezes emberek ott profi táncot nyomnak, de ugye ennek nem ez a lényeg, ennek az egész népzenének, néptáncnak és táncház mozgalomnak az az alapja, hogy összehozza az embereket, és teljesen mindegy, hogy tudsz-e táncolni, vagy nem, éld meg a pillanatot, és ez a fontos.
És én azt is tapasztalom szigorúan outsiderként és csak befogadóként, hogy a magyar népzene egy csomó mainstreamnek mondott zenekarnak a repertoárjába is visszaköszön, hogy csak egyet mondjak, itt van például a Bagosi Brothers Company, vagy a Bohemian Betyár, szóval ők azért eléggé sok népzenei elemet tartalmazó felvétellel vétették észre magukat, és vétetik észre magukat, tehát hogy mintha elmosódnának a határok a népi kultúra és a mainstream kultúra között.
Ez érezhető, igen, és azért mi, mint Budapest Park szereplők ebben a sztoriban, nyilván nem úgymond szüzen érkeztünk ebbe, tehát nálunk már akkor is felléptek olyan zenekarok, akik, ahogy mondtad is, alkalmazták a népzenei elemeket, és ez most valahogy újra kezd visszagyűrőzni, nagyon szép játékokat láthatunk, hogy hogyan ér össze így a nagyon autentikus, nagyon régi dallam, akár egy mai feldolgozással, lássuk csak Cseri Hannát, úgyhogy ez nagyon érdekes fúzió alapvetően most a zenei életben.
Mikor lesz a legközelebb ilyen rendezvény nálatok?
A következő nagy eseményünk, és idén az ilyen utolsó folkos mulatságunk az augusztus 15-én lesz. Ez a harmadik alkalommal megrendezésre kerülő Folk Park Táncház Fesztiválunk. Ez egy nagy rendezvény, a teljes parkot beborítja majd a népzen és különböző táncegyüttesek és népi zenekarok fogják biztosítani a hangulatot. A szénából olyan előadókat hívtunk, mint a Tázló Együtt, a Szalonna is bandája, az Agyba Banda, úgyhogy egy igazán kerek kis nyerzárú mulatság várja azokat, akik táncolni szeretnének is megismerkedni ezzel a világgal.
Én a bevezetőbe azzal próbáltam kedvet csinálni, hogy át lehet ugrani 20 randit egy ilyen néptánccal átmulatott este során. Ezt mire alapozhatjuk?
Ez ugye Berett István barátunknak, a táncházunknak, a házigazdájának a mondása volt, a legutóbb kikerült kisfilmünkben. Ezt arra értette, hogy ahogy mondtam is, itt nem az a lényeg, hogy megmutasd a tánctudásod, vagy hogy ilyen erőszitoktatás legyen a táncparketten, hanem hogy érkezd, megéld meg a pillanatot, és ezáltal egy olyan atmoszféra, olyan intimitást tud kerekedni, ami akár két ember között tényleg egy át tud ugrani egy ilyen nagyobb randi vonalat, úgyhogy erre értette, de nagyon értékes gondolatok hangzanak el ebben a nemrég megjelent kisfilmünkben, úgyhogy ezt ajánlom mindenkinek, akinek felkeltett az érdeklődését.
Én gyakran mondom, hogy én is tudok néptáncolni, csak nincs olyan nép, ahogy én táncolok. Erről jutott eszembe...
Nem baj, ezt szeretjük.
Erről jutott eszembe, hogy valami segítség, hogy legalább az alaplépéseket, vagy egy-két trükköt megtanulhasson az ember, ahhoz van egy ilyen rendezvényen?
Abszolút. Berett István, ő mint lépésmester van jelen a táncházainkon nagy esetben, és egyébként tényleg ezt úgy kell elképzelni, hogy ő mint az estének a házigazdája, berántja az embereket és különböző figurákat mutat az alapoktól egészen a már úgymond haladó szintig, tehát nincs magára hagyva az ember, hogyha megérkezik egy ilyen mulatságba, abszolút lekövethető és integrálható mindenki ebbe az egész sztoriba.
Szuper, nagyon klassz a rendezvény, csak gratulálni tudunk hozzá, tehát augusztus 15-én a Budapest Parkban, Folk Park, ott lehet akkor bele kóstolni a táncházak hangulatába. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál és kedvet csináltál a rendezvényhez, melyhennek a lebonyolításához sok sikert is kívánunk. Köszönjük még egyszer, szép napot!
Én köszönöm, szép napot nektek, sziasztok!
Szervusz! Ferenc Sándorral, a Budapest Park brand menedzserével beszélgettünk.
A Millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovat hangzott el. Fektesd be magadba, kulturálódj!
Kicsi vagyok, egyedül vagyok, segítsetek Vuknak, a kis rókának, mert hogy Kántor Endre egyéb irányú elfoglaltságai miatt indokolatlanul és fájdalmasan korán távozott a stúdióból, Schmidt Andrea pedig szokás szerint híre hanva sincs, amikor szükség lenne rá, akkor természetesen nem dob mentőövet a magában tipródó műsorvezetőnek, úgyhogy közben pedig lepergett a műsoridő, ezer teendő van, azt se tudom melyik gombot nyomjam, de valahogy hogy csak úrrá leszünk. Gyors közlekedési helyzetkép: a Kőbányai úton van éppen baleset kifelé a Pongrácz út előtt a belső sávban, és a Robert Károly körúton még mindig ott vesztegel az Árpád híd felé, a Váci út előtt a középső sávban egy műszaki hibás jármű. Hát köszönjük szépen a kitartó figyelmeteket, ez volt mára a Millás reggeli műsora. Mint láthattuk, a kiskereskedelmi forgalom nem igazán mutatja azt, hogy az emberek itt keményen dolgozó kisemberként állnának helyt, sokkal inkább a szabadságolások jellemzőek, de ránk, akik kitartanak a munkafrontján a 40 fok ellenére és az általános szabadságolás ellenére is, ez ne hasson visszahúzólag, hanem kettőzött erővel termeljük a GDP-t, különben a büdös életbe nem érjük utol Bulgáriát sem, nemhogy az osztrákokat. Végszóra megjött Schmidt-Andi, csak az a baj, hogy mi? Már nem tud mit
te
végszavazni.
Egyedül vagy.
Én egyedül vagyok, végre legalább kapok levegőt, és vissza tudom nyelni a nyálat, amit eddig felhalmoztam a számban. Sok beszéltől, szóval köszönjük szépen a kitartó figyelmeteket, holnap Endrével megint várunk benneteket, hogy lelőjem a műsorvezető ruletben gondolkodóknak
és
a vágyait.
És
jön Schmidt-Andi is. Mi kell ehhez, mi kell egy totál sikerhez? Köszönjük a kitartó figyelmet, a bélflóra állapotára még felhívnám a figyelmet, mert ez nagyon-nagyon fontos. Sziasztok!
Mára véget ért ugyan a műszak, az ügyelet azonban mindig tart. A sürgősségi és félig zárt osztályon holnap reggel újra megtöltjük a kávésbögréket, és felvesszük a piaci sztetoszkópot. Addig is keressetek minket közösségi rendelőnkben a Facebookon, a mai adás podcastjét pedig a radiokafé98.hu és millásreggeli.hu oldalakon, a Spotify-on és a Google Podcast-en.
Millás reggeli.
A Rádiókafé gazdasági Muppet show-ja. Két dologban bízhatsz. Az egyik mi vagyunk. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
A Millás reggeli fő támogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.